Sziasztok! Én Bárhalmi Kata vagyok, ez pedig a Közjól legújabb epizódja. A mai adásban egy olyan témát hoztunk, amiről ritkán beszélünk, pedig rengeteg embert érint. Ez pedig nem más, mint a proktológia, vagyis a végbél és annak betegségeire specializálódott tudomány. Miért akkor a tabu, és miért olyan nagy a szégyenérzet és a halogatás körülötte? Melyek azok az első tünetek, amelyeket már érdemes elvinnünk orvoshoz, és milyen betegségeket előzhetünk meg azzal, hogyha időben lépünk? Szó lesz arról is, hogy mi történik egy ilyen vizsgálaton, mitől félünk a legjobban, és hogyan lehet az ilyen testi tünetekről őszintén, félelmek nélkül beszélni. A mai vendégem Novák András, sebész, koloproktológus. Tartsatok velünk! A műsort a robotasszisztált térd- és csípőprotézis műtétek specialistája, a BMM, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika támogatta. Szia András, nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlöm a nézőket.
Ugye majd olyan témát fogunk boncolgatni, amiről tudjuk, hogy nagyon sokak számára tabu. Lehet, hogy neked is az elején nem volt teljesen természetes a saját szakterületedről beszélni. Mit akar pontosan a proktológia? Mivel foglalkozol?
A proktológia, hogyha az etimológiáját nézzük ennek a dolognak, akkor ez két szóból tevődik össze, a proktos meg a logoszból, az egyik a végbélet jelenti, a másik pedig az ezzel kapcsolatos tudomány. Tehát a proktológia az tulajdonképpen a végbél orvosi értelemben vett tudománya, és a végbélnek a betegségeivel, a vizsgálataival, illetve azzal foglalkozik, hogy lehet a különböző típusú végbélbetegségeket meggyógyítani. Ez gyakorlatilag a proktológia.
Miben különbözik egy általános szakorvosi vizsgálattól, vagy hol válik el az, hogy én egy gasztroenterológushoz jelentkezem be, vagy mondjuk hozzád?
Ez egy jó kérdés, hogy hol válik el, mert tulajdonképpen nem biztos, hogy elválik. A proktológiában pont az az egyik szakmailag a legérdekesebb dolog, és a leginkább kihívás jelentő dolog, hogy egy határterületi tudomány. Ez azt jelenti, hogy a történelem, vagy az orvosi történelem során úgy alakult, hogy alapvetően a sebészek kezdtek el proktológiával foglalkozni. Valahogyan ahhoz a tudományhoz, ahhoz az orvostudományi ágazathoz állt ez legközelebb, és mind ahogyan mondjuk ma már senkiben nem merül fel, hogy mondjuk az altató orvos az egy külön tudomány területe, vagy nem, de az régen, korábban az a sebészettel együtt volt, illetve hogy a sebészek altattak. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy alakult ez a dolog, hogy valahogyan meg kell gyógyítani a beteget, és csak később váltak ilyen szubdisziplinákká ezek a különböző területek. Tehát azt mondhatjuk, hogy a proktológia ez egy határterület orvostudomány, tehát itt egyrészről sebészként is kell dolgozni és gondolkodni, de nem csak sebészként, és főleg inkább úgy mondanám, hogy mindenféle más szempontból szinte talán jobban kell gondolkodni, tehát ez határterülete a gasztroenterológiának, a különböző típusú bélbetegségek, azok gyönyörű szépen tünetek formájában, elváltozások formájában meg tudnak jelenni a végbélnél. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy mondjuk sok bőrbetegség jelentkezhet a végbélnyílás környékén. Ezen kívül tisztában kell lenni úgy is tudnám mondani, hogy mélységeiben a nemi gyógyászattal, mert hogy vannak olyan nemi betegségek, amik a végbelet érintik. És hát ezen kívül pedig azt mondhatjuk, hogy és a faj súlyát tekintve az egyik legfontosabb betegség, ami a végbelet tudja érinteni, azok a daganatos betegségek. És a daganatos betegségek tekintetében egy proktológusnak tisztában kell lenni a végbéldaganatnak a különböző kezelési módozataival, a végbéldaganatnak a diagnosztizálásával, hogy annak milyen tünetei vannak. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen határterület, a gasztroenterológia, a sebészet, a bőrgyógyászat, az onkológia, és ezen kívül picit, hogyha kifeszítjük, vagy a horizontját a proktológiának szélesebbre húzzuk, akkor azt mondhatjuk, hogy határterületet, meg átmeneti területet képez az urológia, meg a nőgyógyászat irányába. És hogyha lehet, akkor itt még egy zűrös szót behoznék, mindegy zűrös fogalmat, amivel ma még nagyon nehéz találkozni, még orvosszakmai körökben is, de előbb-utóbb akitől rendkívül sokat tanultam, az egyik mentorom, akivel a mai napig együtt dolgozunk, mindig őt szórakoztatom azzal, hogy a mi tudományterületünket az proktoperineológiának hívom. Na most már egyre többen tudnak arról a hölgyek különösen, hogy van olyan, hogy urogünekológia, ami azt jelenti, hogy olyan nőgyógyász, aki egyrészt ő süllyedéses kórképekkel foglalkozik, de vizelt inkontinenciával foglalkozik, tehát az, ami a kismedencének az előső részét érinti. Tehát a kismedencé az, azt mondhatjuk, hogy három fő részre bontható, funkcionális szempontból, illetve a szervek tekintetében, a húgyhólyagra, a női nemi szervekre, a külső és a belső női nemi szervekre, hogyha hölgyekről beszélünk, és akkor a hátul van a hátsó kompartmentben, ott pedig a végbélnyílás, végbélcsatorna, illetve a végbél maga. Ha a férfiakról beszélünk, akkor pedig azt mondhatjuk, hogy a prosztata, a húgyhólyag, az képezi az előső kompartmente, ott egyszerűbb a dolog, ott két-két részre lehet bontani. Ez a két vagy három tudományterület, orvosi szempontból vett szakágazat, azok nagyon szorosan összefüggenek egymással. És ahogyan van az uroginekológia, annak a, úgy tudnám mondani, hogy a testvére az a proktoperineológia, tehát hogy az a dolog, ami komplexebben néz és komplexebben vizsgálja a kismedencét, nem csak magát a végbeled, végbélnyílás környékét, hanem átkacsingat a nőgyógyászatnak meg az urológiának a területére.
Gyakorlatilag az első válaszoddal rámutattál arra, hogy ez mennyire komplex ez a terület. Ez az, ami téged motivált, hogy proktológus legyél? Mi a, szerintem talán sokakban felmerül a kérdés, hogy hogyan lesz valakiből proktológus?
Erre úgy tudnék válaszolni, ami az én esetemben igaz, hogy nem én akartam proktológus lenni, hanem nem én választottam a proktológiát, a proktológia választott engem, és ez úgy volt, hogy ami számomra az alma máterem meg, ahol elkezdtem dolgozni, az volt a Kútvölgyi Klinika az egyetem után rögtön. Ez egy egyetemi oktatókórház volt, és hát itt fantasztikus orvosok és orvostanárok között dolgozhattam és tanulhattam, és ezért a mai napig rendkívül hálás vagyok. És ennek a helynek a specialitás az a vastagbél végbél sebészet, meg a modern technológiáknak az alkalmazása, laparoszkópos sebészet volt azt mondom, hogy a homlok terében, illetve ez volt a profilja. És ennek kapcsán egyszer csak valahogyan, ugyan számomra nem, de a tanáraim számára kézenfekvővé vált, hogy én nekem ezzel mindenképpen kell foglalkoznom, mert hogy ez része ennek a dolognak, és hogyha még a határterületekre visszatérünk, kihagytam azt a nagyon-nagyon fontos szempontot, még én magam is rögtön a felsorolásból, hogy azért ez egy pszichoszomatikus szerv, maga a végbél, illetve a végbélnyílás, az egész medencefenék, tehát találkozunk olyan dolgokkal, ami gyakorlatilag pszichés problémáknak a kivetülése magára a végbélre, vagy végbéltüneteket provokálnak pszichés problémák.
Erre biztos, hogy majd hogy visszatérünk, és ebben mélyebben bele is megyünk. Induljunk onnan, hogy egyáltalán miért betegszik meg a végbél?
A végbél úgy tudnám talán, hát ez már egy ilyen filozófiai megközelítés, de hogy az egy ellentétes pontja a kapunak. Ez is egy kapu tulajdonképpen, de hogy sokkal természetesebben mondjuk azt, hogy az embernek a szája az egy kapu a szervezet szempontjából. De hogyha abban gondolkodunk, hogy gyakorlatilag a bőrünk és a bélcsatornánk között van igazából az ember maga, annak a belsője, akkor a bélcsatorna, ami elindul a szájüregtől és egészen megy a végbélig, az tulajdonképpen egy külvilági rész. Tehát ugye az nem is igazából ugyan bennünk van, de mondhatjuk azt, hogy abban nem a mi saját dolgaink vannak. Ott az ételek vannak, a baktériumok vannak, a különböző emésztő nedvek vannak. Nem lehet persze így szétválasztani, de hogy filozófiai szempontból, illetve embriológiai szempontból ez így van. Tehát a bélcsatornánknak a belseje az tulajdonképpen egy külvilág. És ugyanúgy, ahogyan azon nem lepődünk talán meg, hogy fülorgégészeti problémák vannak, vagy az ember megnátásodik, begyullad a torka, megfázik, hogy az érinti ezt a kaput, ugyanúgy a végbélben is hát nagyon sok probléma ki tud alakulni.
Hány embert érint ez ma Magyarországon? Van egy ilyen becslés esetleg, hogy hány ember az, akinek proktológiai betegsége vagy problémája van?
Az a jó megfogalmazás, hogy becslés van. Tehát igazi, rendes, korrekt statisztika erre vonatkozólag nem osztható meg, ugyanis mondhatjuk azt, hogy inkább ez egy népbetegség. Tehát azt mondhatjuk, hogy a felnőtt lakosságnak a 30%-át érintik különböző típusú végbél problémák, ami azt jelenti, hogy mondjuk 10 emberből 3-nál, az 50 év fölötti lakosságnál ez már 50%-ra felmegy. Tehát ez egy rendkívül gyakori betegségekkel tarkított terület.
Nem sokat találkozni ezzel a témával. Ez még mindig ekkora tabu, vagy ennek bármilyen más oka van, és egyáltalán miért van az, hogy ilyen szégyenérzet, félelem, elhallgatás övezi ezt az egész témát?
Ehhez már valószínűleg filozófust meg szociológust kellene hívni, hogy ez hogy is alakult így, de persze nekem is van egy elképzelésem erről a dologról, így van. Így
hogy
van,
és többen hát, beszélgessünk, vagy te, igen, de én feltételezem, igen. Hogy ez...
Én nekem az álláspontom, hogy ez a mai napig tabu. A végbél és a végbélnyílás az egy sötét, büdös, mindenki elől elzárt terület. Ez lehet az első gondolatunk ezzel kapcsolatban. Hogyha arra gondolunk, hogy, és ennek azt gondolom, hogy kulturális háttere is van, hogy foglalkozunk-e a végbéllel, vagy nem. Ugye ott távozik a béltartalom, és ennek megfelelően az soha nem egy steril terület. Erről mindig úgy gondolunk, hogy az egy piszkos, koszos terület. És mondjuk Európában, ahol a zsidó-keresztény kultúrkör határozza meg a szokásainkat, gondolkodásainkat alapvetően, hogy is állunk ehhez a dologhoz. Szóval az egy tisztátalan terület. Mi az, amit a gyerekeknek mondunk nagyon-nagyon hamar, hogy ne nyúljál a szádba, ez az egy idő, hogy ne nyúljál a fenekedhez, tehát hogy ne nyúljál olyan dologhoz, ami esetlegesen piszkos lehet. Ennek megfelelően is tabusított, illetve hogyha felteszi az ember magában azt a kérdést, hogy utoljára ki az, aki látta az ő saját végbelét, akkor ez egyrészt egy elgondolkodtató kérdés, másrésztről, hogy hány ember látta az ő végbélnyílását az élete során. És hogy szerintem nem sok ember tudunk felsorolni. Az anyukánkat mindenképpen fel tudjuk sorolni. Ugye, és ez pont lényeges eredete is ennek az egésznek, hogy a gyermek az teljes természetességgel van ezzel kapcsolatban.
És akkor ez fokozatosan el...
És ez fokozatosan, leginkább a szocializálódás során ez egy ilyen elnyomott, titkolt területté válik. És valószínűleg pont ez részben oka lehet bizonyos pszichés problémáknak.
És találkozol olyannal, hogy mondjuk pont emiatt a szégyen miatt, halogatás miatt valaki mondjuk nagyon későn megy el orvoshoz?
Rendszeresen. Ez egy rendkívül gyakori probléma. Akkor is, hogyha pici probléma van, akkor is, hogyha nagy probléma van, a halogatás az egy nagyon-nagyon gyakori jelenség.
És akár éveket? Vagy
akár egy... éveket. Akár éveket.
Hogyan lehet azon segíteni, hogy ez változzon? Mi az, ami akár üzenetként, akár gondolatként ebbe tud segíteni azoknak, akik most néznek és hallgatnak minket?
Egyrésztről azt gondolom, hogy ez orvosi felelősség is, tehát az egészségtudatosság, meg az egészségre való nevelés, meg a testünkkel való tisztában lét, az egy rendkívül fontos, elengedhetetlen dolog. És ez egyrészt erre azt tudom mondani, hogy, vagy az az én véleményem, hogy ez az orvosnak is a feladata és kötelessége, tehát hogy edukálja a társadalmat, aki ehhez a részhez nem ért, mint ahogyan nekünk is nagyon-nagyon sok szempontból edukációra minden területen szükség van. Másrészt pedig, hogy az ezzel kapcsolatos tudás az ne legyen egy tabusított dolog, ami meg már...
Milyen problémákkal fordulnak hozzád leggyakrabban?
Kezdeném inkább beteg szempontból. Tehát aki bejön az ajtón, ott 9,5 ember a 10-ből azt fogja mondani, hogy ő neki aranyere van. És akkor ennek körülbelül 30%-a igaz. Hogyha 40%, akkor nagyon sokat mondok. És itt rögtön azt gondolom, hogy elő kell hoznom azt a problémakört, ami összefügg a tabusítással is, hogy nincs is rá igazából szavunk. Tehát, hogy is mondjuk a végbélnek a betegségei. Azt mondhatjuk, hogy a laikus közönségben nincsen mély tudás erre vonatkozólag, és ezért, hogyha bármiféle végbéllel kapcsolatos probléma van, azt aranyerességnek vagy aranyérbetegségnek mondják. Tehát az a legklasszikusabb dolog, 9,5 esetben, hogy nekem aranyerem van, és ezért jöttem. Erre az én válaszom mindig az, hogy kezdjük ott, hogy milyen tünetek vannak, és majd a végén mondunk egy diagnózist, mert ez egy diagnózis. És szeretik a páciensek persze diagnosztizálni önmagukat, mert eleve megelőzi egy várakozás ezt a vizsgálatot, illetve össze kell szedni a bátorságukat hozzá.
Megfeltételezem, nem csak az öndiagnózis, hanem akár saját maguknak a kezelése is, hiszen rengeteg vén nélkül kapható gyógyszer van ilyen jellegű problémákra, amik lehet, hogy kártékonyak, hogyha valaki öndiagnózis alapján kezdi el kurálni magát?
Szerencsére hozzáférhető gyógyszerek, illetve az effektív meg hatékony gyógyszerek, azok vényírási kötelezettséggel bírnak. Tehát, hogy azért bármiféle gyógyszerhez hozzájutni nem olyan egyszerű, ami sokat tud ártani, de sokkal inkább az időveszteség az, ami itt jelentősebb szerintem, tehát hogy hozzáférhetnek különböző kúpokhoz, kenőcsökhöz, amiket lehet, vagy mindenféle népi gyógymódhoz, hihetetlen dolgokat tudna mesélni az ember. Az egyik legizgalmasabb az, amikor megkérdeztem az egyik betegemet, hogy nagyon érdekes, mint hogyha pici apró sebek lennének a végbélnyílásának a környékén. És ebben még van is valami nagyon-nagyon komoly igazság, és akkor a legnagyobb természetességgel úgy válaszolt, hogy persze, hogy rárakta a piócát. És hogyha ez 100 évvel ezelőtt történik, akkor teljesen természetes, és akkor valószínűleg meg sem kérdezem. De hogy az ős időkben például a pióca volt az aranyérkezelésnek az egyik gyógymódja. Még hogyha azt veszük, nem kisebb ember, mint Napóleonnak az aranyérbetegségét is piócákkal gyógyították.
Mik azok a tünetek, amikre te azt mondod, hogy na erre érdemes odafigyelni, sőt, akár szinte azonnal érdemes elmenni egy orvoshoz, és azt megnézetni?
Azzal kezdeném, hogy csak a tünetek alapján vizsgálat nélkül nem lehet korrekt diagnózist adni. Nem lehet pontosan megmondani, hogy kinek milyen problémája van. Tehát, hogy csak az a tünet, hogy mondjuk vér jelentkezik a papíron, a WC-ben lát vért, ez egy nagyon gyakori tünet. Ez alapján nem lehet megmondani, hogy valakinek aranyeressége van, nehogy Isten végbéldaganata van, nehogy Isten végbélrákja van, egy gyulladásos bélbetegséghez köthető elváltozása, fekélye van a végbélben, vagy mondjuk csak egy legegyszerűbb, kvázi idézőjelben mondom, hogy legegyszerűbb betegség egy végbélberepedésről van szó, ami fáj és vérzést okoz. Tehát a vérzés az az egyik fontos tünet, a másik pedig a fájdalom. Ezek a messze menőkig a vezető tünetek, amivel fordulnak a páciensek orvoshoz, hogy nézze őket meg. Hogyha csak ennyit tudunk az egészből, az első lépés mindig az, hogy meg kell ismerkednünk a pácienssel, aki lejött, elhozta a problémáját, vette a bátorságot, és szembenéz ezzel a dologgal. Tehát ennél sokkal részletesebben ki kell kérdeznünk. Nem csak arra vonatkozok, hogy milyen más egyéb betegségei vannak, milyen gyógyszereket használ, milyenek a szexuális szokásai, van-e székrekedése, nincsen székrekedése, hanem ezeket a tüneteket egy picit mélységében kell jobban feltárni.
Tehát ez a kettő tünet van, akkor azonnal javasolt orvoshoz menni. Mi a helyzet a tabu tünetekkel? Feltételezem, ilyen lehet, nem tudom én, a viszketés, vagy bármilyen típusú inkontinencia, tehát vannak-e olyan tünetek, amik effektíve még a tabun belül is tabunak számítanak?
A tabuk tabuja, igen, hogy ezzel a jelzővel illessük. Nagyon érdekes, a viszketéssel sokkal hamarabb eljönnek a páciensek, és ez tulajdonképpen nagyon jó. a vízketés, a végbe környéki vízketés, az egy nagyon speciális kórkép, nagyon sokszor bőrbetegségek, vagy egyszerű kórképek állnak a hátterében, és van olyan, hogy nincsen semmiféle ok, ez az úgynevezett primer pruritus, amikor nincsen igazából oka, egyszerűen csak vízketés van. Ez egy nagyon ritka kórkép egyébként, tehát alapvetően nem erre kell gondolni, és annak speciális a kezelése is, de azt mondhatjuk, hogy a vízketéssel azzal viszonylag hamar eljönnek. Most amivel sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy akár évek eltelhetnek a tünetek megjelenése és az orvoshoz fordulás között, az a tabuk tabuja, ami a székletinkontinencia. Vagy akár a vizeletinkontinencia, hogyha egy más orvosi szakterületet nézünk. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy itt sem azt kell mondanunk, hogy valaki székletinkontinens, hanem arra kell gondolnunk, ami egy sokkal jobban kategorizálható dolog, hogy valakinek állandóan néznie kell a WC-t, ha valahova odaérkezik. Hogy hirtelen sürgető székelési ingere van-e, mondjuk. Vagy mondjuk össze kell szorítani a combjait, össze kell szorítani a farizmait ahhoz, hogy vissza tudja tartani a székletét. Ebben az esetben mindenképpen szükséges megnézni.
Van-e bármilyen más tabu, és nekem itt például az ilyen szexuális jellegű problémák merültek még fel, hogy valószínűleg azokról sem nagy lelkesedéssel beszélnek az emberek.
Ez szintén valóban egy tabu, de már önmagába véve talán, ami kezd talán ez a tabu lebomlani, önmagába véve talán még a mai napig az is tabu, hogy a végbél az egy szexuálisan érintett szerv, vagy nem érintett szerv, az emberek szexuális életében az egy részvevő szerv, vagy nem. No, most erre vonatkozólag korrekt statisztikát mondani, hát ezt aztán végképp nem lehet, mert erre ugye csak az önbevallásra lehetne hagyatkozni, de ez biztos, hogy nem fedni a valóságot.
Ha nincsenek is adatok, én azért feltételezem, hogy fontos érinteni ezt a témát, hogy ezzel kapcsolatban vannak adott esetben konkrét tünetek, vagy akár javaslatok orvosi oldalról, hogyha valaki anális szexet szeretne kipróbálni, vagy azzal él, akkor mire kell odafigyelnie?
Elsősorban azt tudnám mondani, hogy a partnernek kell nagyon figyelnie, tehát hogy ne okozzon sérülést a másik félnek. Tehát, hogy olyan, ami fájdalmat okoz, az persze van olyan, aki számára pont ez az izgató, az egy külön kategória. De alapvetően, tehát, hogyha valami fájdalmat okoz, az nagy valószínűséggel valamilyen sérülést fog létrehozni. Tehát, hogy valamilyen sérülés váltja ki az adott fájdalmat. Tehát leginkább a partnernek a figyelmét kell felhívni a páciensnek, hogy óvatosan. Aztán természetesen ez egy összeszokott párkapcsolat esetén, vagy olyan esetben, aki rendszeresen gyakorol anális szexet, ott ez nem lesz ennyire körülményes, hogy úgy mondjam.
Ez a három vagy négy, ami ilyen tabuként így felmerült, meg így utána is néztem ezeknek, és hogy nagyon nagy problémának érzem azt, hogy erről ennyire nem lehet, vagy ennyire nincs nyíltan szó, vagy hogy ilyen szégyenérzet meg félelem övezi ezeket a témákat. Milyen következményei lehetnek ezeknek, hogyha akár melyiket, amiről beszéltünk, az ember így elhanyagolja, vagy inkább azt mondja, hogy ezzel nem foglalkozom, vagy nem megyek orvoshoz, vagy ráérünk arra még.
Az a nagyon jó jelző, hogy elhanyagolt kórképek tudnak kialakulni. Tehát, hogy valóban ez egy elhanyagolt terület lesz. Hogy egy példát mondjak, a székletinkontinencia ez egy nagyon széles spektrum. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy ezt rögtön mi magunk is szét tudjuk választani, és mindig úgy szoktuk az orvostan hallgatóknak is oktatni, hogy a végbél ez egy rendkívül okos szerv, mert meg tudja különböztetni a gázhalmazállapotú dolgokat, a folyadékhalmazállapotú dolgokat, meg a szilárdhalmazállapotú dolgokat. És ez ő neki egy teljesen természetes hétköznapi és minden napunk során alkalmazott tulajdonsága, vagy képessége, ez ki a végbének, hogy ezt meg tudja különböztetni. Na most abban az esetben, hogyha valakinek mondjuk csak gázinkontinenciája van, és mondjuk, hogyha ez szülés után alakul ki valakinél, egy hölgynél hüvei szülés követően, arra lehet, hogy azt mondja, hogy ó, hát ez lehet, hogy természetes, vagy nem természetes. Hát hogyha még fél évvel később is van a szülés követően, akkor azt mondhatjuk, hogy biztos, hogy nem természetes, és inkább érdemes megnézni, hogy nem történt-e valamiféle probléma. Tehát ez egy nagyon széles spektrum. nem ott kezdődik ez a dolog, hogy valaki felcsatolja magára a pelenkát, és mindenhova azzal közlekedik, mert az a legelőre haladottabb állapot ennek a dolognak. Sajnos van olyan, aki akkor jelentkezik, mert egészen addig fél, addig retteg. És ez nagyon fontos, hogy annak az orvosnak, aki a beteggel szemben ül egy ilyen probléma kapcsán, végtelenül empatikusnak kell lenni. És biztos, hogy nem azzal kell kezdeni, hogy miért nem jött ezzel a problémával hamarabb. Hát ez azért, mert ennek megvannak az okai, hogy miért nem hamarabb jött. Az egy más kérdés, hogy és a pácienseknek ezt kell tudatosítaniuk, hogy minél tovább húzzuk, és minél jobban elhanyagoljuk azokat a tüneteket, amik nem szűnnek meg, akkor sajnos sokkal előre haladottabb kórállapottal találhatjuk mi szembe magunkat, és természetesen az orvos is, és a páciens is, és korlátozottabbak a lehetőségeink, hogy mit tudunk csinálni, vagy hogy tudjuk meggyógyítani.
Mert hogyha időben lépünk, akkor akár teljesen megelőzhető is.
Igen, erre az egyik legjobb példa, az sajnos a végbél daganat és a végbél rák, hogy konkrétan így beszéljünk róla. Tehát a megfelelő rendszeres időközökben végzett szűréssel gyakorlatilag meg lehetne előzni azt, hogy valakinél egy végbélrák kialakuljon.
Hány éves kortól javasolt a szűrés?
Azt mondhatjuk, hogy ami egy ilyen általánosságban vett javaslat, az, hogy 40 éves kortól már javasolt proktológiai szűrésre menni. A proktológiai szűrés ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a végbél nyílás környékét megtekintjük, magát a végbél csatornát és a végbelet.
Hoztál egy modellt, igen. És szerintem lehet, hogy ez tökre szuper, hogyha megmutatod ezzel, hogy mi az, ami mondjuk a vizsgálat tárgyát képezi, meg hogy egyáltalán mi az, amit érdemes látnunk, meg megtanulnunk ebből a modellt.
Mondjuk úgy, hogy van önmagába véve a végbélnyílás, ami ugye egy nagyon egyszerű dolog, tehát ez kívülről van, ez mindenki számára nyilvánvaló. Amit strukturális szempontból két külön része kell vennünk, meg fejlődéstanilag is nagyon lényegesen különböző dolog, az egyrészt a végbélcsatorna, ami a végbélnyílás fölötti 3-4 cm-es szakasz, és fölötte pedig van a végbél. Tehát itt is itt láthatjuk, uh-huh. Itt pedig fönn már a vastag belet látjuk, a hasüregen belül a szigma belet. Tehát azt mondhatjuk, hogy a végbél és a végbélcsatorna az két különböző dolog. És ezt azért lényeges elkülöníteni, mert a végbél csatornában más típusú betegségek tudnak kialakulni, mint mondjuk a végbélben magában.
Mettől meddig tart?
Tehát azt mondhatjuk, hogy az alsó 3-4 cm-es szakasz az a végbél csatorna, uh-huh. Hogyha nagyon érdekes, már ott is nincsen markáns határ, hogy a végbél nyílás tól számítva, kinek milyen hosszan fordul befelé uh-huh, a végbél uh-huh. környéki bőre. Tehát ez lehet 1 centi, lehet 2 centi, nagyon ritka, hogy valakinél 3 centi, de ilyen uh-huh. is van. Na most, amíg bőr tart, az mindenképpen az egy külső rész, és utána van egy nagyon éles határ, egy anatómiai vonal, ami fejlődéstanilag is teljesen elkülönül, ahonnan pedig kezdődik a nyálkahártya. Ez még mind a végbél csatornában van. Tehát a végbél csatorna átlagosan 2,5 centi és 6 centiméter között van. Uh-huh. Hölgyekben és férfiakban különbözik.
Említetted a szülést, és korábban beszélgettünk, hogy azért nem ez az egyetlen női érintettségű probléma ezen a területen, hanem vannak ezek az úgynevezett női süllyedéses kórképek.
Így van.
Erről mit érdemes tudni?
Kezdjük újból tabuval, tehát hogy a női süllyedéses problémák, amik egyrészt húgyhólyag sérvet jelenthetnek, tehát ez azt jelenti, hogy maga a húgyhólyag lesüllyedésbe domborodik a hüvelybe, tehát ez azt jelenti, hogy a hólyag fal és az előső végbél fal között alakul ki egy lazaság, és gyakorlatilag egy ilyen kis tasak, uh-huh. egy ki domborodás keletkezik. Ugyanennek a megfelelője megvan a hátsó falon is, amikor a végbél nyomul bele a hüvely irányába, és ott alakul ki egy tasak, ezt pedig úgy hívjuk, hogy rektokéle. Ez egy ilyen, úgy tudnám mondani, ez egy belső végbél sérv, uh-huh. nagyjából így lehetne lefordítani. Ezen kívül maga a mély is süllyedhet, sőt, sajnos előre haladott esetekben olyan is van, hogy akár ki is fordulhat a hüvelyen kívülre.
Ez a tabusága maga a tünet, vagy a kiváltó?
A tabusága hogy szégyenérzet társul hozzá. A másik, hogy ezek olyan funkcionális eltérések, amik nem egyik pillanatra a másikra alakulnak ki. Ez azt jelenti, hogy először csak pici apró, minor tünetei vannak a betegnek, majd az idő előre haladtával ahogyan elhanyagolódik ez a kórkép mindenféle vizsgálat és mindenféle kezelés nélkül. Ez nem egyik pillanatra a másikra jön létre, hanem van, mondhatjuk azt is, hogy valakinél évek alatt alakulnak ki ezek a problémák, viszont ő az életvitelével folyamatosan hozzászokik ehhez, és az előre haladó, fokozódó tünetekhez ő alkalmazkodik, aklimatizálódik. És mondjuk egy olyan tünet, hogy egy hölgynél a széklet kiürítés az csak úgy megy, hogy rá kell nyomni a gátra kívülről, vagy akár meg kell nyúlni a hüvelybe, és meg kell nyomni a hátsó hüvelyfalat ahhoz, hogy a széklet kiürüljön. Ez az úgynevezett ODS nevű kórkép, tehát székletkimeneti akadály. Ez egy nagyon gyakori tünet. Arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy természetes dolog, de olyan lassan alakul ki, és mivel ez egy szégyenérzettel átítatott terület, nagyon későn fognak ezzel a problémával orvoshoz fordulni.
Mi a kiváltók? Tehát ez általában azokat a nőket érinti, akik szültek, vagy van más kiváltók is emögött, és mik azok a legelső tünetek, aminél időben tényleg ezt el lehet kapni?
Mondjuk úgy, hogy ami az egész kismedencét érinti, és a süllyedéses kórképekhez köthető, az sokkal gyakrabban jelentkezik mondjuk vizeletinkontinencia formájában. Ez a vizeletinkontinencia, hogyha megkérdezzük a menopauza után levő hölgyeket, hogy van-e vizeletszivárgás, van-e vizeletcsepegés, és akkor erre sincsen igazából korrekt statisztika, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy jó, hát ez természetes, ez a korral jön. Sajnos az idő előre haladtával valóban ezek a kórképek ki tudnak alakulni, nem biztos, hogy természetes, illetve nem biztos, hogy nem érdemes velük foglalkozni, és sőt, mondhatjuk azt, hogy biztosan érdemes velük foglalkozni, és nem érdemes őket úgy hagyni, és nagyon sok esetben lehet kezelni ezeket a problémákat. De azt mondhatjuk, hogy a süllyedéses kórképeknek az első tünete például az, hogy vizeletinkontinencia jelentkezik, ami lehet egy ilyen úgynevezett abba a kategória, vagy olyan módon, olyan fajta orvosi definíciót alkalmazunk rá, hogy stresszinkontinencia, ami azt jelenti, hogy mondjuk köhögéskor, tüsszentéskor, nevetéskor, hirtelen hasűri nyomás emelkedéskor, ezek mind hasűri nyomás emelkedésen járnak, ami a kismedencébe leviszi a nyomást. És akkor viszont ki fog nyílni a nem jól, nem kompletten működő húgy-hólyag alapon lévő záróizom. Ez szokott az egyik leggyakoribb tünet lenni, és ez önmagában véve egy süllyedéses kórképeknek lehet az első tünete. A széklet inkontinenciával kapcsolatos tünetek, azok viszonylag ritkábbak ehhez képest, és viszonylag később jelentkeznek. A kiváltó tényezők között egészen egyértelműen a hüvei szülés az egy nagyon fontos rizikófaktor, de azt egy fiziológiás folyamatnak tekintjük, tehát ez nem azt jelenti, hogy a hölgyek ne szüljenek hüvei úton, de tisztában kell lenni bizonyos kockázatokkal, bizonyos rizikókkal. Még ezzel kapcsolatban egy fontosat szeretnék kiemelni, hogy a tünetek egy korábbi, mondjuk szülési sérülés követően, nem biztos, hogy a szülés követően egy-két évvel később jelentkeznek, hanem lehetnek úgynevezett inveterált, elhanyagolt sérülések, amiknek pici, apró tünetei voltak mondjuk a szülés követően, meg az utána levő évtizedekben, viszont a hormonális változások következtében a menopauza, ahogyan eljön, nagyon gyakran látjuk, hogy fokozódnak ezek a tünetek, és az eredeti kiváltók az valóban lehet az, hogy az egy szülési sérülés volt.
Amiatt, hogy a kezelésre is egy kicsit rátérjünk, hogyha valaki egy ilyen típusú problémával elmegy hozzád, én feltételezem, hogy nagyon sokakban az a félelem, hogy mi fog vele, mit történni, hogyha egy ilyen tünettel elmegyek. Mi általában a kezelési útja egy ilyen problémának? Most a női süllyedéses kórképekre gondoltam.
A női süllyedéses kórképek esetében nagyon sokszor nem elegendő csak nőgyógyászati vizsgálat, hanem sokszor proktológusnak is szükséges megnézni a páciens. Van, hogy urológust is be kell vonnunk. Mivel ez egy határterület, illetve azt mondhatjuk, hogy a kismedence az egyetlen egy nagy tömb, és az egy inta komplett rendszer, tehát hogy orvosi szempontból akarjuk ezt szétbontani szervekre, de a mindenkiben az egységesen van. Tehát, hogy nekünk kell, az orvosoknak kell erőfeszítést tenni arra vonatkozólag, hogyha valamilyen problémát a saját szakterületén belül nem tud megoldani, akkor a társzakmákkal kell kommunikálnia, illetve a társzakmáknak a segítségét kell kérni. Illetve, hogy azt kell mondani egy páciensnek, hogy menjen el, legyen kedves nőgyógyász vagy urológushoz. Nagyon sokszor fordítva szokott egyébként történni. Tehát a nőgyógyász vagy az urológus kér segítséget a proktológustól. Mm. És ez teljesen helyén való. Ennek pont így kell működnie.
És hogyan zajlik egy proktológiai vizsgálat, és akkor ez már ugye nem csak a női süllyedéses korképek, hanem bejelentkezik valaki hozzád, és mi az, ami ott pontosan történik vele?
Az első találkozás az mindenképpen egy meghatározó, kiemelt reflektorfény alatt levő pillanat, úgyhogy mindenképpen ezt el kell mondani, hogy készfogással és bemutatkozással kezdődik. Bármilyen meglepő módon ennek legalábbis az én fejemben ennek így kell történnie. Jó, utána természetesen egy beszélgetés fogja ezt követni, tehát amikor kitérünk a betegnek a kortörténetére, kitérünk a tüneteire, és ennek nem csak az a feladata, hogy információkat gyűjtsünk, hanem az is a feladata, és az is a nagyon fontos feladata, hogy közben a páciensnek a feszültségét oldjuk, meg hogy kezdje egy picit otthonosabban érezni magát abban a közegben, ahova éppen belecseppent.
Bármilyen új helyzetben, feszültség van bennünk, ez kiemelten igaz egy ennyire...
Kiemelten igaz.
Egy ilyen típusú vizsgálatra.
Kiemelten igaz, és egy proktológusnak valamilyen szempontból pszichológusnak is kell lennie. Tehát, hogy amikor a különböző határterületekről beszélünk, akkor azt kell mondjam, hogy bizonyos típusú pszichológiai jártassággal kell rendelkeznie. Mert hogy a beteg szorong, fél a vizsgálattól, és oldani kell a betegben lévő feszültséget. Ez egy alapvető dolog. És csak így indulhatunk neki annak az útnak, ami aztán majd a konkrét fizikális vizsgálatot jelenti.
És akkor
maga a vizsgálat az pedig azt jelenti, nagyon meghatározott, szigorú lépései vannak, és meghatározott kautélái vannak ennek a dolognak. Tehát legelőször megnézzük a végbélnyílás környékét. Különböző úgy is mondhatom, hogy feladatokat adunk a betegnek, aminél a mozgásokat kell igazából leellenőriznünk. Ez azt jelenti, hogy szorítson egyet a végbelébe, csináljon olyat, mint amikor vissza akarja tartani, csináljon olyat, amikor ki akarja üríteni, azt provokálja, vagy azt próbálja imitálni, amikor a székletet ki akarja üríteni. Ezek rendkívül fontos és alapvető elemei a proktológiai vizsgálatnak. Van olyan, hogy ezeket az alapvető dolgokat sajnos orvos kollégák is kihagyják, ez nem helyes. Ennek az a nagyon fontos hozadéka, hogy különböző funkcionális problémákat tudunk feltárni ezekkel a nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatokkal. Ugyanis van olyan, amikor valakinek a medence fenék izomzata az nem mozdul koordináltan, összehangoltan együtt a végbélzáró izomzatrendszerrel. És akkor azt mondhatjuk, hogy kialakul, létrejön az úgynevezett defekációs diszinergia, vagyis, hogy maga a medence fenék izomzat.
Most igen, előszedtél egy új, igen, köszi.
Egy újabb játékszert előszedtem. Kezdjük ott, hogy mivel anatómiai ismeretünk az picit korlátozott erre vonatkozólag, tehát, hogy van egy hatalmas, nagy tömegű medencefenék izomzat, ami az egész kis medencéket, és nem csak a kis medencénket, hanem a hasi nyomás ellenében az egész hasunkat, meg hasi szervrendszerünket alátámasztja. És ennek van egy ilyen gyeplőszerű izomzat, ez az úgynevezett puborektális izomzat, nagyon szép neve van, ez a kontinenciának legalább a 30%-át adja. Tehát az, amikor úgy gondolkodunk, hogy a széklet visszatartási képességünk az csak magától a záróizomzattól függ, az nem igaz. Maga a záróizomzat az körülbelül 30%-ot ad ehhez, és körülbelül másik 30, majdnem 40%-ot ad a puborektális izomzat. a végbélberepedés, a fisszúra egy rendkívül gyakori betegség. Nagyon sokszor fiatal hölgyekben találkozunk ezzel a problémával. Az eseteknek a túlnyomó többségében nagyon egyszerű oka van, úgynevezett funkcionális probléma van a háttérben, az azt jelenti, hogy az izomnak, a medencefenék izomzatnak, illetve a záróizomzatnak nem koordinálta működése, nem összehangolt. Tehát erre mondjuk azt, hogy diszinergia van a két izomzatnak a mozgása között.
Ennek mi az oka?
Ha megfordítjuk a kérdést, hogy ez gyógyítható vagy kezelhető, szinte mindig gyógyítható és kezelhető, ez a funkcionális eltérés, akkor tudunk visszatérni a gyökeréhez, hogy ez vajon miért is jött létre. És akkor itt megint tabukról kell beszélnünk, ugyanis...
Ez már egy ilyen beszélgetés.
Ez már egy ilyen, és az egész terület egy ilyen. Hogyha azt mondjuk, hogyha például a barátaimnak az 5-6 éves ikreire gondolok, akik a legnagyobb természetességgel beszélnek, akár a kakiról, akár a pisiről, akár ők úgy fogalmaznak, hogy a pukiról, az ő esetükben ez teljesen természetes. Aztán ugye ők már óvodában járnak, és az iskolában ott már nem lehet azt mondani, hogy óra közben valaki kimegy pisilni, kimegy kakilni. Nincsen olyan, hogy különösen egy kislány esetében, hogy elszellenti magát, főleg úgy, hogy azt hallja az osztályközösség, mert az nem csak hogy ciki, hanem stigmával járhat. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyerekek a szocializálódás során sajnos előbb-utóbb azzal a helyzettel találják magukat szemben, és nem is beszélve aztán a felnőtt irodában dolgozó, együtt sokan dolgozó emberekről, hogy nem akkor történik a széklet és a vízeletűrítés, amikor annak az ingere éppen létrejönne, hanem azt mi felülszabályozzuk, felülírjuk. Na hát ennek a gyönyörű és tökéletes megvalósulási felülete a medencefenék izomzat. Ugyanis a medencefenék izmunkat, hogyha összehúzzuk, akkor a széklet kontinenciánkra nagyon akaratlagosan, tudatosan rá tudunk kvázi játszani, tehát szokások mentén a szocializálódás során kialakul az a jelenség, hogy visszatartjuk a székletünket. Tehát ez egy kóros reflex lesz tulajdonképpen.
Tehát a kondicionáltságunk miatt, hogy nem akkor megyünk el a WC-re, amikor nekünk arra szükségünk
van,
az konkrétan oda tud vezetni, hogy egy ilyen végbél repedéssel az asztalodon találjuk magunkat.
Így van.
Azért ez elég kemény.
És az esetek túlnyomó többségében ez egy abszolút és könnyen gyógyítható betegség. Mivel nagyon sokszor fáj, sokkal inkább fáj, mint az összes többi végbélben kialakuló korkép, másrésztől vérzik, szerencsére a vérzés és a fájdalom az egy olyan erős tünet, amivel hamar elmennek a betegek mégis orvoshoz.
És ezt ennek a megelőzés egyrészt az, hogy hallgatunk a testérzeteinkre, azon túl tudunk bármi egyebet tenni ilyen megelőzés címszó alatt annak érdekében, hogy ez az izomzatunk ez minél hosszabban megfelelően működjön?
Itt megint a testtudatosság az egy nagyon lényeges dolog, ami a szocializálódás során egy részét kiöljük a gyerekekből, mert ez az egyik dolog, hogy figyeljünk az ingereinkre, legyünk nagyon tudatosak. Itt még nem beszéltünk arról a problémáról, hogy olyan, hogy székrekedés. És ez is egy rendkívül gyakori tünet és gyakori probléma. Az, hogy ez nem csak a táplálkozással függ össze, hanem összefügg azzal, hogy a vastagbél és a végbél ez egy rendkívüli regulához köthető szerv. Tehát, hogyha ugyanazon időben tud, ő kvázi, mint egy ilyen memóriája van, mint hogyha lenne egy külön agya, ő általában a napnak egy adott bizonyos pontjában üríti ki magából a székletet, és hát ennek megvannak messze menőkig, meg részleteiben a fiziológiai magyarázatai, hogy milyen mozgáshullámok vannak, amik befolyásolják ezt az egészet, vagy létrehozzák. Tehát az a lényeg, hogy abszolút tanítható maga a végbél, illetve a vastagbél rendszere az embernek arra vonatkozólag, hogy a székletürítés az történjen meg a napnak egy olyan pontján, amikor el tudunk lazulni, és amikor nem zavar minket semmi.
A 150 kollégánk.
Így van. Vagy akár, hogyha kinn a nappaliban éppen három kisgyerek futkos, és az anyukának el kell menni a WC-re, akkor neki a füle és az összes érzékszerve az kint van, és nem pedig ott, amikor amikor annak ott kellene lennie. Hogyha még egy ilyen hétköznapi dolgot veszünk alapul, az, hogy, hogy a WC az egy nagyon jó menekülőhely, mert ott egyedül vagyunk, az egy me time, és telefonnal megyünk, nagyon sokszor az első tanácsunk, hogy telefon nélkül tessék menni, kakilni.
Meg rengeteg ilyen mém van, hogy nem tudom, főként általában férfiakról, hogy 6 órára bevonulnak könyvekkel, meg telefonnal, igen. Meg. A vizsgálatra visszatérve egy a fájdalom erejéig, hogy mennyire jár fájdalommal egy ilyen típusú vizsgálat?
Arra kell törekedni, hogy ez ne legyen egy fájdalmas vizsgálat, és az eseteknek a túlnyomó többségében, tehát azt mondanám, hogy 95-98%-ban biztos, hogy lehet úgy csinálni, hogy fájdalommentes legyen az a vizsgálat. Értelemszerűen nem kellemes az, hogy egy műanyag vizsgáló csövet, ami nem egy túl vastag, tehát picivel vastagabb, mint az embernek a hüvelykúja, de hogyha arra gondolunk, hogy a székletnek az átmérője milyen, ami kijön jó esetben minden nap, tehát hogy olyan vizsgálóeszközöket használunk, amik nem fognak ott problémát meg bajt okozni. Sokkal inkább az a fájdalomnak az oka és a forrása, hogy a beteg az feszült, és tele van szorongással, és ennek következében nem lazítja el sem a medence fenékizomzatot, sem a záróizomzati rendszerét, és ezáltal értelemszerűen ellenállásra ütközik a vizsgálat. Hát akkor nekünk el kell érnünk azt, hogy ez egy teljesen természetes hétköznapi szituáció, és itt semmi különleges dolog nem fog történni. A tapasztalatom azért az, hogy amikor mindenki túl van ezen a dolgon, túl van az első vizsgálaton, aminek ugye egyrészt részét képezi az, hogy megtekintjük a végbélnyílást, akkor természetesen van egy olyan része, hogy újjal bele kell nyúlni magába a végbélnyíláson keresztül a végbél csatornába, a végbélbe. Ezzel is a végbélcsatornának például az ellenállását tudjuk nézni, tapintható dolgokat tudunk észrevenni, és akkor utána pedig jön az, hogy belenézünk egy vizsgálócsővel, ami különböző hosszúságban állnak rendelkezésünkre. Mindegyiknek más funkciója van. Tehát itt van egy nagy arzenál, amit lehet alkalmazni, hogy csak a végbélcsatornára vagyunk kíváncsiak, és a végbélcsatornában kialakuló aranyerességet akarjuk feltárni, vagy esetleg feljebb akarunk menni, és a végbélnek a magasabb szakaszait akarjuk feltérképezni, hogy van esetlegesen egy gyulladásos bélbetegség okozta fekély, van-e nyálkahártya gyulladás, vagy ne adj Isten, van mondjuk egy végbélrák.
Mennyire jellemző, hogy már az első vizsgálat után diagnózissal tud eljönni a paciens?
Egy korrekt, alapos, pontos vizsgálat után több mint 90%-ban tudunk biztosan diagnózist mondani. Speciális esetekben, ugye a korábban említett vizsgálatokat végbél ultrahanggal is ki lehet egészíteni. Ez nagyon jó, hogyha ez ott van az embernek a kezében, és ezt rendszeresen használja. És ugye a határterületekre visszatérünk, hogy a proktológia ez egy olyan tudományterület, ahol a képalkotó vizsgálatokkal is, a radiológiai vizsgálatokkal is tisztában kell lenni, és ezen belül különösen az ultrahanggal, mert a végbél ultrahangot, hogyha egy proktológus megtanulja, és napi szinten használja, akkor gyakorlatilag a szemét egy teljesen más dimenzióba tudja helyezni meg az érzékelését. Egy proktológus által végzett vizsgálatnál mindent meg kell tenni azért, hogy az a proktológiai vizsgálat, azon kívül, hogy szorongással, félelemmel társul, hogy ne legyen fájdalmas. És erre minden törekvés erre kell, hogy irányuljon. Hogy egy korrekt diagnózist tudjunk a végén mondani, illetve az, hogy maga a vizsgálat az ne legyen fájdalmas. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy úgy szállnak le a betegek az asztalról, hogy ja, hát, hogy ez tulajdonképpen nem is volt semmi. Erre a válaszom nekem mindig az, hogy nem is fáj. Nem, hogy hát ez egyáltalán nem fájt, és nem is értem, hogy én erre miért vártam 2 évet, fél évet, 3 hónapot, vagy évek óta miért húztam. Erre a frappáns válasz az, hogy tudjuk úgy csinálni, hogy fájdalmas legyen.
De nem
csak
akarjuk.
Hát nem akarjuk, tehát pont ez a lényeg. Igen, igen.
A kezelésekkel mi a helyzet? Egyrészt milyen kezelésektől mondjuk félnek leginkább a paciensek, és mi az, ami a kezelések alatt történik?
Amitől legjobban félnek a paciensek, az egyrészt a vizsgálat közben okozható fájdalom, amire maximálisan törekedni kell, hogy azt minimalizáljuk, tehát kellemetlenségig szabad ennek legfeljebb fokozódni, illetve mondhatjuk nyugodtan azt, tehát az orvos mondhatja azt, hogy ha valami fájdalmat okozna a páciensnek, hogy nem csinálja tovább a vizsgálatot, mert nem lehet korrekt módon megvizsgálni. Jó, tehát ez egy megegyezés kérdés, akkor lehet azt mondani, hogy valakit extrém esetben fordul csak olyan elő, hogy valakit csak altatásban lehet vizsgálni. Jó, de hogy minden szempontból törekedni kell erre. A félelemnek a másik forrása az, hogy félünk a diagnózistól, és leginkább attól félünk, ez egy nagyon általános dolog, hogy daganatos betegségtől félünk, vagy egy olyan betegségtől félünk, ami nem gyógyítható. Tehát leginkább azt mondhatjuk, hogy a félelemnek a forrása kettős, tehát egyrészt a vizsgálatnak a kellemetlensége, kínossága, a fájdalom, illetve az, hogy mi lesz a diagnózis, és hogy ez kezelhető-e vagy nem. A kezelések tekintetében azt mondhatjuk, hogy a proktológiai kórképeknek egy nagyon nagy hányadát, csak körülbelül lehet azt mondani, hogy mondjuk kétharmadát, de kétharmadát azt biztos, hogy lehet ambulánsan kezelni, akár gyógyszeresen kezelni, akár ambuláns műtéttel kezelni, akár kismedencei gyógytornával kezelni. Tehát a betegségeknek a túlnyomó többségét, ami a végbélnél alakul ki, nagyon hatékonyan és gyorsan tudjuk kezelni.
Említetted a végbél és a pszichének a nagyon szoros kapcsolatát. Mennyire sűrűn találkozol pszichoszomatikus tünetekkel?
Erre se tudunk konkrét statisztikát mondani, és ez ha lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon delikát terület, és nagyon-nagyon nehezen feltérképezhető, nagyon nehezen explorálható. És nagyon sokszor nem is lehet az első alkalommal és az első vizsgálat keretében erre sort keríteni. Ennek az oka, hogy a beteg nehezen nyílik meg. Tehát, hogyha valakinek az előzményei között, ne adj Isten, egy anális szexuális abúzus szerepel, és évekkel később valamiféle problémával eljön egy proktológushoz, biztos, hogy nem ezzel fogja kezdeni. Sőt, lehet, hogy nagy Isten, már találkoztunk háromszor, és én látok valamiféle problémát, ami nem akar meggyógyulni, mindenféle szervi okot kizártunk, és abban az esetben nagyon erősen kell gondolnunk arra, hogy valakinek valamiféle pszichés problémája van, és az áll a tüneteinek a hátterében. Természetesen a korrekt az, hogy nekünk mindenféle szervi lehetséges okot ki kell zárnunk, de hogy olyan előfordul-e, hogy azzal távozik a beteg, hogy azt mondom neki, hogy el kell mennie pszichológushoz, ilyen van, és nem is olyan ritkán van.
És akkor van olyan, hogy effektíve egyáltalán nincsen fizikai ok, vagy ilyen abúzus ok a tünet mögött,
olyan
hanem
van.
Csak pszichés eredetű a probléma.
Abszolút. Hogyha csak arra gondolunk, ugye, hogy beszéltünk a kisgyerekeknek a szocializálódásáról és a székletartásáról, és arról, hogy mondjuk állandóan összehúzva tartják a medencefenék izomzatukat, ami aztán majd mondjuk a későbbi életkorban mondjuk egy szorongással köthető össze, vagy egy szorongás provokálja, és az okoz mondjuk az a kiváltó oka, vagy a triggere annak, hogy valakinél mondjuk nem lazul el az izomzat, és végbélberepedése lesz, bizony ezek nagyon-nagyon gyakori problémák.
És említetted ugye orvosként az empátiát, hogyha valaki mondjuk egy olyan orvosnál találja magától azt érzi, hogy nincsen érzelmi biztonságban, akkor neked az a javaslatot, inkább keresem más orvost? Vagy ezt...
Mondhatom ezt így ilyen nyersen, hogy akkor el kell menekülni. Mármint a páciensnek, hogyha azt érzi, hogy az orvos, mert ez egy rendkívül nehéz szituáció, mármint elsősorban a páciens szempontjából nehéz szituáció, mert eleve ki van szolgáltatva, eleve feszeng, és nehéz neki azt mondani, hogy ő ebben mégsem akar beleegyezni, vagy pláne az, hogy ő neki más volt az elvárása. Tehát erre való reflexiót ott az adott vizsgálati szituációban nagyon-nagyon ritkán kap az orvos. De az, hogy utána nem mennek hozzá-vissza, és egy kollégájánál köt ki a beteg, olyan van. És ezt nem is mondhatjuk azt, hogy ez ritka. És ezt a dolgot, ezt csak az együttműködésnek az érzetével lehet megszüntetni, az empátiával lehet megszüntetni. Az orvosnak az a feladata és az a kötelessége, hogy a pácienst elkísérje azon az úton, amin ő neki kell végigmenni. De nekünk közben óvni, védeni kell, és a kezünket ott kell tartani körülötte, és mindenféle jó tanácsokat kell mondani. Akkor is, hogyha ez nehéz. És azt is el kell fogadnunk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nincsen matching a páciens és az orvos között. Erre nem lehet exakt dolgokat mondani, de hát pontosan érezzük a barátainknál, pontosan meg tudjuk mondani, hogy azok miért a barátaink, és az, aki a házban lakik, de nem barátunk, és lehet, hogy egy környezetben lakunk vele, de mégsem a barátunk, ennek pontosan tudjuk az okát, a gyerekek is tudják az okát. Most egy ilyen intim viszonyba kerülni egy orvossal, ez egy nagyon-nagyon speciális helyzet, és azt szoktam mondani, hogy az ember a nőgyógyászát, a fogorvosát, a pszichológusát, az autószerelőjét, az ügyvédjét, azt nem sűrűn váltogatja, és nem sűrűn cserélgeti. A proktológusát sem sűrűn cserélgeti, mert ki kell alakulni egy bizalomnak. És akinek visszatérő problémái vannak, vagy krónikus problémája van, és mondjuk van olyan, aki már 15-ször jön, már-már szinte baráti viszony alakul ki a páciens és az orvos között. Hogyha az van, hogy nincsen meg az együttműködésnek a lehetőség, és a páciens nem azt érzi, hogy odafektette a bizalmát, és az nem hall értő fülekre, akkor azt kell mondanom, hogy akkor el kell menni, akkor el kell menni máshova. És ezt nyugodtan a beteg megmondhatja az orvosnak, mert ez szerintem ez egy nagyon fontos, hogy az orvos is kapjon visszajelzést, hogy mi az, ami nem tetszett. Ennek persze nem egy vitatkozás formájában kell optimális esetben megtörténnie.
Pont az előző közjóladásban is egy sebész járt nálam, és ő még arra is kitért, hogy konkrétan műtétek tudnak jobban sikerülni, hogyha a páciens jó lelki állapotban van, és valószínűleg ez már akkor a gyógyulás része, hogyha valaki úgy van nálad, hogy erről meg már nyílni, és biztonságban érzi magát. Mennyire lehet tartósan meggyógyulni ezekből a betegségekből? Nyilván feltételezem, hogy ez változó, de itt visszautalnék az aranyérre, mert hogy azt ugye ilyen társadalmi szintű probléma, hogy abból például mennyire lehet teljesen meggyógyulni.
Az aranyéresség az egy nagyon jól kezelhető betegség, és nem kell minden esetben műtétre gondolnunk. Tehát, hogy csak az előre haladott esetekben kell műtétet végeznünk. Egy része az gyógyszeresen kezelhető, egy része az aranyérességnek pedig ambuláns kezeléssel. Ebből is számos van, tehát hogy mindig bele lehet menni a részletekbe, de hogy nagyon sokféle kezelési módozat van, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem az van, hogy van az orvosnak egy fegyvere, és mindennel arra kell lőni, hanem az van, hogy akinél minél szélesebb a felhasználható fegyvereknek az arzenálja, amivel az adott betegséget kívánja gyógyítani, valószínűleg annál járatosabb és annál mélyebb ismeretekkel rendelkezik, mert személyre szabottan kell eldönteni bizonyos helyzetekben, hogy milyen kezelést mikor alkalmazunk. Egyrészt a betegség maga is meghatározza, de a betegnek a preferenciái is meghatározzák, illetve az, hogy milyen elváltozásról van szó. Tehát nem lehet egységesen mondani, hogy A-nak ez, B-nek csak ez.
De akkor itt is minden esetben az önkezelés helyett azt javaslod, hogy ezt lássa orvos, és
ez nem. Orvosi kontroll alatt történjen a lehetséges önkezelés is.
És a többi problémának így a gyógyíthatósága van olyan, amiről érdemes tudni, így a kórképek előre menetelével kapcsolatban?
Amivel szerencsére hamar mennek el a páciensek orvoshoz, az a végbélberepedés, ami ugye egyrészt fájdalommal meg vérzéssel jár. A elképesztően ritka az a helyzet, amikor ez csak műtétileg lehet kezelni. Van ilyen, ez így van, de 95%-ban ezt mindenféle műtét nélkül meg lehet gyógyítani. Gyógyszeresen, medencefenéktornával, akár botox kezeléssel, botox injekcióval, amin sokan így kikerekedett a szemük, hogy
ez mégis, de
valóban ez egy nagyon-nagyon jól alkalmazható kezelési mód. ami vannak olyan, úgy tudnám mondani, hogy ilyen rázós korképek. Az, ami rázós korkép, az például a végbélsipoly. Miért is ez egy rázós korkép? Azért, mivel ez nem egy rossz indulatú elváltozás, senki nem fog belehalni, hogyha végbélsipolya van, de a mindennapi életét azt nagyon meg tudja keseríteni. Ez azt jelenti, hogy állandó végbélkörnyéki váladékozáson, mert maga a sipoly az egy olyan elváltozás, hogy a végbél csatornával, illetve a végbéllel egy pici járaton keresztül közlekedik a bőr. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy nem csak feltétlenül mondjuk a székletben levő baktériumok bele tudnak jutni ebbe a kis járatba, uh-huh. ezt hívjuk úgy, hogy sipoly vagy fisztula, és ezek állandó váladékozást uh-huh. tudnak fenntartani. Uh-huh. Az a végbél környéki bőrnek a felázását, felmaródását tudja létrehozni. Egy rendkívül kellemetlen korkép. Ez a váladék ez értelemszerűen nem egy rózsaillatú váladék. Tehát nem kell feltétlenül az, hogy ez büdös legyen, de az, hogy kellemetlenséget okoz a betegnek, az egészen egyértelmű. A sipolynak a kezelése az bonyolult, és csak személyre szabottan lehet eldönteni, hogy kinél mi az a kezelési mód, ami hatékony tud lenni. De egészen egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a sipolyoknak a túlnyomó többségét, 95%-át ezt meg lehet gyógyítani. Nagyon ritka az az eset, amikor valakinél mondjuk egy krónbetegséghez, gyulladásos bélbetegséghez köthető hatalmas nagy sipolyrendszer van, aminek a kezelése alapvetően nem sebészi, hanem gyógyszeres kezelés. Tehát ez nagyon ritka, hogy egyébként, hogy valakinél olyan nagy járatrendszer van, amit nem tudunk meggyógyítani. Sajnos ilyen is van, akkor viszont a páciens kell edukálni, és ő neki el kell mondani, hogy ez mivel jár, hogy tudja tisztán tartani, mik azok az alarmtünetek, mi az, amikor azonnal menjen el a kezelő orvosához, de ők nagyon-nagyon jól képezhetők, mert ők együtt élnek ezzel a problémával. De ez jóval kisebb, tehát ez mondjuk 5%-át jelenti a sipolyoknak, a túlnyomó többségét az pedig meg lehet gyógyítani. De nem biztos, hogy egy műtétel.
Két téma, amit még nem érintettünk, az egyik az életmód, a másik pedig a higiénia. Milyen akár életmódbeli tényezők vezethetnek proktológiai betegségekhez, és adja magát a kérdés, hogy mik azok a higiéniai tanácsok, amit mindenkinek szerinted be kéne tartania.
Életmód. Hát igen, ezzel mindenhol találkozhatunk, hogy életmód, és hogy ezt befolyásoljuk életmóddal, hát erre elég szép nagy lehetőségünk van, vagy széles lehetőségeink vannak. Ugyanis itt is csak egészségtudatosnak kell kvázi, meg testtudatosnak lennünk. Tehát az, hogyha valaki egy héten egyszer, vagy két hétben egyszer megy székletet üríteni, az biztos, hogy nem oké. És ezek a problémák nagyon sokszor már gyerekkorban elkezdődnek. Tehát egyrésztről, hogy legyen a székletürítésben egy rendszeresség, ez egy abszolút életmódbeli dolog. Van olyan páciensem, aki azt mondja, hogy ő nem tudja. Nem tudja rendszeres időben mindig ugyanakkor kiüríteni. És kérdezem, hogy miért. Mert hogy olyan az életmódom, nem úgy kelek, nem úgy fekszem, és önállók egy nagyon egyszerű trükköt kell alkalmazni, azt kell mondani, hogy minden nap ugyanabban az időben rá kell ülni a WC-re, és meg kell próbálni. De nem fog jönni. Az nem baj, ha nem fog jönni, de hogy magát a ráutaló magatartást, azt meg kell tenni, és ahogyan már korábban említettem, hogy magának a vastagbélnek, meg a végbélnek egy nagyon jó memóriája van, és ő nagyon szereti ezt az óramű szerinti való működést, tehát van egy saját ritmusa, két hét elteltével teljes egészében be tudja állítani a székletét, akár ilyen pici finom trükkökkel. Értem szerint az étkezési szokásokat, azokat is tudjuk befolyásolni. Azt nagyon nehezen tudjuk befolyásolni, hogy mennyit ülünk, mert a modern életmódunk az azzal van tele, hogy ülünk, és hogy az ujjainkat egy pici felületen nyomkodjuk, igen, és ezt nagyon sokszor még a WC-re is kiterjesztjük, tehát mondhatjuk azt, hogy próbáljunk meg nem annyit ülni, de hogyha nem ülünk, vagy ha nem is tudjuk megoldani azt, hogy ne üljünk annyit, akkor bizonyos rendszeres időközönben keljünk fel, mozogjunk, járjunk, órákig ne üljünk a WC-n, ez egy nagyon fontos dolog, mert az például az aranyeresség kialakulására egy fokozott rizikót jelent, az ott ülés, az erőlködés, a hosszantartó erőlködés, az mindenképpen, és a mozgás az egy elengedhetetlen dolog.
És akkor a higiénia? Ugye itt a nedves törlőkendő mítosztól kezdve törlőkendő vannak tévhitek.
Mítosz, majd várjuk azokat a panaszleveleket a cégektől, amik majd meg fogják támadni ezt a műsort.
Itt az elsődleges az egészségünket mi szolgálja.
Igen, úgy, igen. Az egészségünket egyértelműen azt szolgálja, hogyha nem valamilyen vegyi anyagokkal átitatott műanyagból levő kendővel kezdjük el tisztogatni a végbelünket, hanem a természet adta tiszta vízzel. Tehát ez azt jelenti, hogy hosszú távon, ha valaki rendszeresen, mondjuk úgy, hogy majd, hogy nem örökké nedves törlőkendőt használ, ami egy olyan anyagokat tartalmazó kendő, ami a bőrnek a normál védő rétegét, a bőrnek a normál védelmét képező fagyú réteget, meg savköpenyt eltünteti, akkor sajnos mi magunk idézzük elő azt a helyzetet, hogy a végbél környéki bőr ki fog száradni, be fog repedni, és különböző bakteriális meg gombás fertőzéseknek mi nyitjuk meg a kapuját. Tehát ez egészen egyértelműen azt mondhatjuk, hogy ez sajnos nem jó, és nem ez a követendő út.
Bizonyos kultúrákban például még mindig úgy vannak kialakítva a mosdók, hogy ott van mellettük egy ilyen zuhanyfej, tehát hogy ez nem tudom, Ázsiában vannak így még talán az ilyen közmosdók is kialakítva, hogy ez egy ilyen európai dolog, hogy mi a nedves törlőkendő kultúra felé mozdultunk el?
Így van. Az illúziónk van, hogy majd ezzel akkor tisztább lesz, meg mi tettünk azért valamit, hogy ez kellemesebb legyen, és hogy jobban odafigyelünk erre a dologra. De hogyha valaki jár trópusi országban, akkor ő tisztában van vele, hogy ott, ahol egyébként az ember jobban izzad, eleve ahogyan a köznyelv is mondja, fenekén folyik a víz, hogy ott senkinél nem találkozunk azzal, hogy nedves törlőkendőt használnának, hanem oda van készítve a zuhany, valóban. Így van.
Van-e igen. Bármi más, ami higiénia szempontból fontos?
Egy speciális betegpopuláció a kamionosoknak a betegköre, és hogy rendszeresen találkozunk, és hát ő nekik az életmódjuk az olyan, hogy ülniük kell, sokat kell ülniük, keveset mozoghatnak, teljesen hektikus a napjuk, bizonyos, de van, hogy éjjel mennek, van, hogy nappal mennek, ugye, ahogyan már említettük, ez a belek nem szeretik, a belek azt szeretik, hogyha rendszeresen bizonyos időközönként kiürül belőlük a béltartalom, és ők akkor ennek megfelelően tudnak dolgozni. És nagyon sokszor azt mondják a kamionos pácienseim, de hát ő nem tudja kimosni, nem tudja esélyen, nem tudja azt mondani. És akkor mindig azt szoktam kérdezni tőlük, hogy figyelje már meg a török kamionos kollégáit, hogy azok mit csinálnak, hogy mennek. És hogy mondják, hogy soha nem értették, hogy miért mennek szódás szifonnal WC-re. És hát azért, mert hogy ott teljesen természetes, hogy kimossák.
Akkor most
szóval lehet, erre mindenféle módot meg lehet találni, tehát hogy apró trükkökkel ezt meg lehet oldani.
Hogy a beszélgetésünk végére is legyenek tabuk, meg a tabukon belüli tabuk, ugye magáról a székelésről és a székletről nem beszéltünk, hogy mi az, amit érdemes figyelembe venni, hogyan lehet megállapítani, hogy akár a saját székletünkkel van valami probléma, és itt volt szó róla, hogy szerzünk ehhez is 3D modelleket, de majd lehet egy következő beszélgetésünkhöz, de tényleg csak egy pár gondolat, ami hasznos lehet a nézőknek és a hallgatóknak.
Kezdjük talán azzal, hogy nagyon gyakran találkozom azzal, hogy megkérdezem, hogy a székleten volt-e vér, és látom a zavarodott tekintetet, illetve azt, hogy erre a kérdésre nem fog jönni válasz, vagy nem fog jönni korrekt válasz.
Mert nem tudja.
Mert hogy nem tudja. És miért nem tudja? Azért nem tudja, mert mondjuk azért, mert olyan a WC, hogy nem látja, de mondjuk a vért akkor is lehetne látni mondjuk a vízben, de a másik az, hogy nem nézi meg. Elfelejtettük azt a reflexet, hogy egyrészt a kutya meg a macska is megnézi, sőt el is ássa, de hogy a kisgyerek is megnézi. Sőt, mi több, nem akarok ötleteket adni a 3 év aluliaknak, de hogy ők büszkék rá, mert hogy van egy olyan pszichés eredményérzetük, hogy az az ő produktumuk. Ez nagyon, nagyon érdekes, itt is a pszichés háttérrel találkozhatunk, akár a székled visszatartás tekintetében, ami mondjuk már kisgyerekkorban elkezdődhet, de az, hogy ezt a produktumot, amit mondjuk úgy, hogy optimális esetben mindenki minden nap gyárt, hogy ezt is el akarjuk tüntetni. A kisgyereknek teljesen ösztönös ezzel kapcsolatosan a reakciója. Tehát azt, hogyha megnézzük, akkor abból már egy csomó minden következtetést tudunk levonni. Tehát az, hogy a kisgyereknek mondjuk az anyukája megnézi a székletét, azon nem lepődünk meg. És miért nem lepődünk meg? Azért, mert információval tud szolgálni arra vonatkozólag, hogy van-e valamilyen betegségünk. Tehát mi magunknak is az információval tud szolgálni, hogyha megnézzük. Ha nem nézzük meg, akkor az az információ az elveszett.
És abból mondjuk mi az, amiből mondjuk mindenféleképpen orvoshoz kell menni?
Azt mondhatjuk, hogy ha valakinek minden nap van széklete, az a gyönyörű óraműszerűen működő vastagbélrendszerre utal. Hogyha annak az állaga mondjuk úgy, hogy erre nagyon-nagyon vicces nemzetközileg validált skálák vannak, ez az úgynevezett Bristol-féle székletskála, hogy annak milyen állagúnak kell lenni. Tehát nem szabad vizes, szétfolyó székletnek lenni, mert az biztosan kóros. De ez egyébként bárki otthon szabad idejében, amikor egyedül van, vagy amikor nevetni akar a barátaival, akkor ezt megnézi, és mindenki beazonosíthatja, hogy milyen az övé. Azt mondhatjuk, hogy a 3-as, 4-es, 5-ös kategórián belül van, az normális, az természetes. Ami azon kívül esik, azt pedig vizsgálni kell, és azt orvosilag vizsgálni kell. Nem biztos, hogy valakinek mondjuk a Bristol 1-es, 2-es széklet konzisztenciának a hátterében valamilyen korképet fogunk felfedezni, de az, hogy ő neki a székelési szokásait ez messze menőkig és nagyban befolyásolja, amit esetlegesen mi tudunk javítani és tudunk változtatni rajta, az egy lényeges dolog.
Nagyon sok témát érintettünk ma, és szerintem még hosszasan tudnánk boncolgatni mindegyiket. A záró kérdésem az, hogy mi az, amit azoknak üzennél, akik egy-két hónapja, fél éve, akár egy éve halogatják a kivizsgálást, hogy mi az, ami miatt induljanak el ezen az úton?
Egy, hogy bizonyosságot nyerjünk arra vonatkozólag, hogy nincsen nagy bajuk, vagy ha találunk is valami bajt, azt meg tudjuk oldani. A másik pedig az, hogy ez egy a világ legtermészetesebb dolga egy orvos-beteg között, hogy ez egy intim kapcsolat, problémákról beszélünk, és azt a problémát meg kell oldani, és ez egy bizalmi helyzet, ki kell választani azt az embert, akivel kapcsolatban ezt a bizalmat a páciens ki tudja építeni, és akkor minden rendben lesz. És nem kell a fejünket a homokba dugni, és nem tudomást venni az adott problémáról. És még egy záró mondatot, hogyha én is mondhatok egyet, hogy a proktológiában tulajdonképpen ez a nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon érdekes, hogy egyrészt kellő pszichológiai jártassággal, meg empátiával kell a problémához nyúlni. Nagyon fontos az alapismereteknek a mélységekig való elsajátítása, és az, hogy ez egy rendkívül bizalmi alapon létrejövő kapcsolata a beteggel. Sokszor azt szoktam mondani, hogy na, hogy ez az igazság pillanata, és hogy miért jó proktológusnak lenni, mert egyrészt ez egy rejtvény, amit meg kell fejteni, a beteggel együtt kell megfejteni, másrészt ez egy nagyon-nagyon intim kapcsolat, és tényleg az igazságnak a pillanata. Olyan dolgot csinálunk közben, amit egyébként nem feltétlenül szoktunk, sem a nagyon-nagyon közvetlen emberekkel sem.
Nagyon szépen köszönöm, András, hogy itt voltál, és hogy ennyi taburól tudtunk ilyen kötetlenül beszélni, és nagyon remélem, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy sokakban oldódjon a félelem ezáltal.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
A nézőinek és a hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Közjól Spotify csatornájára. Sziasztok! A műsort a robotasszisztált térd- és csípőprotézis műtétek specialistája, a BMM, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika támogatta.